Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk első tavaszi adásában vendégünk lesz Eckhardt Gábor zenetörténész, akivel új előadás sorozatáról beszélgetünk, aztán itt lesz Cseke Marosi Eszter, a népi játékok mestere, Veres Gábor pedig a Budapest Bábszínház Berzsian és Direki előadását mutatja be. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatónk, indult egy nagyon izgalmas zenetörténeti sorozat a Pesti Vigadóban, méghozzá Eckhardt Gábor ad elő, mesél, és természetesen zongorázik, és itt is van a vonalban a tanár úr. Szerbusz Gábor, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre
álltál. Köszönöm én is, és mindenkit üdvözlök, aki hallgatja a műsort.
És sok előadásodat hallottam már, és hát mindig azok a legizgalmasabbak, amiket hát te is kísérsz zongorán, tehát hogy van egy kis történet, és akkor illusztrálod is tulajdonképpen ezt a történetet, vagy pont fordítva, hogy van egy melódia, és ahhoz mondasz egy sztorit. Körülbelül így kell ezeket is elképzelni most?
Hát alapvetően igen. Tehát mindig van egy tematika azért, amire feltűzöm az egészet. És a zongorázás az igazából két szempontból segít. Egyrészt azért segít, mert nagyon könnyű így megmutatni, hogyha valami zenei eseményt akar az ember kinagyítani, vagy fölhívni a közönség figyelmét. Másodszor pedig általában azért az a közönségnek az nagyon szimpatikus, amikor valaki egyszerre több mindent csinál a színpadon.
Ez kétségtelen.
Tehát, hogy igazából egyszerre a zongorázás is, a beszélgetés is, az ugrálás is, az interakció. Tehát tulajdonképpen ezek nagyon látványosak, és azt ne felejtsük el, hogy mindez vetítéssel együtt megy. Tehát gyakorlatilag itt azért három érzékszer van egyszerre bombázva. Úgyhogy, de ez kezdettől fogva ez így van nálam, hogy ez mindig együtt volt.
Igen, három érzékszerv és három előadás, legalábbis most így néz ki ez a kis tavaszi csokor. Ugye egy ebből már megvolt február 22-én, mitől zong az ora, nyilván itt a zongorára kell gondolni, de majd mondj azért erről egy pár szót, és akkor lesz egy március 22-én, amikor én még kisrác voltam címmel, gyerekzenék, gyerekzeneszerzők, tehát itt a zeneszerzők gyerekkoráról lesz bővebben szó, és áprilisban is lesz még egy előadásod, hogyha jól tudom, ott pedig Bartók lesz a téma.
Igen. Szóval az első, ami most elhangzott, ez a mitől zong az ora, ez tulajdonképpen egy olyan kérdés, amit én föltettem a szüleimnek, nekünk volt otthon egy zongránk, és igazából nem értettem az egészet, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy nem tudtak válaszolni a szüleim erre. Volt még egy ehhez hasonló kérdésem, hogy milyen színű a valószínű, ezzel is bajba voltak.
Pedig ez jogos.
Ez jogos. Na most ez annyira belém ivódott, hogy amikor arra gondoltam, hogy a zongoráról szeretnék egy előadást tartani, interaktív előadást gyerekeknek, mondtam, hát felteszem, ez lesz a címe az egésznek, hogy mitől zong az ora, és akkor igazából azzal kezdődött, hogy az ora kicsoda, hol lakik, mit csinál, milyen ruhába öltözik, hogy néz ki, mit nem tud, mit tud, stb. És akkor pillanatokat a gyerekek be vannak vonva, és akkor jön már a zenetörténeti menete, hogy a különböző elődei a zongorának, úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon élvezték a gyerekek ezt a mostani előadást is, kijöttek a színpadra, megnézték a hangszert, segítettek, doboltak nekem, lábukkal jártak, tehát azt nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt, hogy csak annyi információt átadni, amennyi a gyerek fejével felfogható, nagyon pörgős legyen a műsor, ugye manapság ez nagyon fontos, hogy állandóan valahogy izgalomba tartani a figyelmüket a gyerekeknek, és az, hogy ők is valamilyen szinten vegyenek részt az előadásban, mert akkor igazán élményként megmarad nekik, hogyha ők is valamit tettek, amire vissza tudnak gondolni, ja igen, ez volt az, amikor az egyik kezemmel a fejemet kellett csapkodni, és a másik zsebemből ki kellett venni a kulcstartót, és zörget nem kellett a másik kezemmel, most mondtam egy példát. Na ez volt ez az előző műsor, a következő az meg igazából egyrészt én nagyon szeretem, hogyha a zeneszerzőkre úgy gondolunk, mint akik éltek, és akik nem holtak. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy nagyon szeretem őket megeleveníteni, hát nyilván az én fantáziámból, meg az ismereteimből, és ezáltal azt, hogy a gyerekek is voltak a zeneszerzők, és miket csináltak gyerekkorukban, természetesen a legnagyobb része a zenét szerzett, de fordítva is igaz, hogy amikor felnőttek voltak, és visszagondoltak a gyerekekre, vagy a gyerekkorukra, milyen darabokat írtak, és hogy gondolkoztak, és akkor ebből tulajdonképpen egy nagyszülő gyerek koncert nagyon szépen kialakul, hiszen mind a két fél igazából érzi, hogy ő is érdekelve van a dologban, tehát számára mind a két félnek ez nagyon fontos. Egyébként erre is szoktam figyelni, hogy ez ne egy ilyen gyerek-ded műsor legyen, tehát én a gyerekeket komolyan veszem, és a felnőttek ugyanúgy élvezik, mint a szükség.
Ezt akartam is mondani, hogy ez nincs is ilyen kifejezetten gyerekműsornak beállítva. Nyilván itt a szint, hát nem azt mondom, hogy legkisebbek, de mondjuk mi egy alsó korhatár, egy ilyen 5-6 év?
5-6 év, így aha, van, így van. Így
igen,
van.
Tehát hogy ők már tudják élvezni, és a szülők is maximálisan,
igen,
ezt tudom tanúsítani.
Igen, százig így van, igen. Abszolút.
Egyébként
abszolút.
10 óra 30-kor, tehát fél 11-kor, ami tényleg egy ilyen családbarát kezdés, ugye ekkor mind március 22-én, mind április 12-én, szóval ez a fél 11, ekkor érdemes a Vigadóba már megérkezni. Gábor, ugye mondtad a zeneszerzők gyerekkorát, szerintem a legtöbbet Mozartról tudjuk olyannyira, hogy még rajzfilm sorozat is készült a gyermek Mozart. Hát ezt nem tudom mennyire életéről, de nyilván voltak benne fantasztikus elemek, de hogy egyébként mennyi infónk van? Most itt nyilván itt a korábbiakra gondolok, vagy nem tudom, tehát hogy a bécsi klasszika, vagy az előttről miket tudunk a zeneszerzők gyerekkoráról.
Rengeteg információk van.
Aha.
Hát én arra nagyon ügyelek, hogy vagy korabeli dokumentumok, tehát én olyanokat nem mondok, ami nincs alátámasztva. Uh-huh. Ugye például Mozarték esetében egy olyan levelezés van, egy olyan családi levelezés, hogy ez hihetetlen. Tehát ez egy példamutató. Tehát fonnála rengeteg adatunk is van, meg rengeteg leírás, hogy miket csinált. Nyilván korábbi koroknál ez egy picit nehezebb, tehát mondjuk egy Vivaldinál vagy egy Bachnál azért ott már kevesebb az információ, de a bécsi klasszikában ott Haydnnak is naplót vezetett, a levelezése nagyon gazdag, Beethovennél is. Hát szóval őrülök már tényleg gyakorlatilag, nem is minden, de nagyon sok információnk van. És én ezzel próbálom, ezek az információkkal próbálom élővé tenni. A műsorokat nagyon szeretek olyan anekdotákat elmondani, aminek a fele se igaz. Csak mindig előbb elmondom, akkor mindenki mosolyog, és akkor végén oda mondom, hogy jó, de hát ebből egy szó se igaz, de ettől szép a zenetörténet.
Hát meg minden történet tegyük hozzá, tehát maga a történelem is. Egyébként izgalmas, erre rá akartam kérdezni, hogy mit gondolsz erről, mert én úgy látom, hogy valahogy, ahogy te is mondtad, hogy élővé tenni, hát nem csak a zeneszerzőket, hanem ezeket a kultúránk nagy alakjait, ez valahogy a közösségi média terjedésével egy időben vált nagyon népszerűvé. Hát nyilván itt az irodalom történet kezdett, ugye Nyári Krisztiánt kell itt megemlítenünk, de aztán nagyon sok zenetörténeti tematikájú, hát poszt és előadás és egyéb is keletkezett, szóval valahogy egyre népszerűbb az, hogy emberként ismerjük meg nagyjainkat. Nem tudom, ezt hogy látod?
Ez pontos, nagyon jól látod, és ez így is van. Uh-huh. Én még ez annyit tennék hozzá piciben, hogy az, hogyha a színpadon lévő beszél a közönséghez, megnyílik a közönség felé, és egyenrangúként kezeli a közönséget, az egy hihetetlen feloldódás a közönségnek a lelkébe. Akkor nem érzi azt, hogy ott áll valaki a piedesztálon fönn, az Istent kell dicsőítenünk, és hogy ő a csúcs mindenben, az ugyanolyan ember, mint én, és egyszer megnyílnak, jobban a szíve megnyílik, jobban a füle jobban megnyílik, sokkal könnyebb átvinni azt, amit az ember szeretne, mert tudást, vagy éppen én rengeteget mutogatok a zenéből részleteket, és sohasem a zene történeti vagy tudományi rész az érdekes, hanem az, hogy érzékeljük ezeket adatokat. Tehát valahol egy kicsit megtanítani, hallgatni a közönséget. Uh-huh. Tehát, hogy hányféle módon lehet értelmezni ezeket a dolgokat, és egyáltalán nem fontos, hogy az ember nem tudja most mi a neve annak a harmónián, milyen terminus technikus tartozik hozzá. De azt, hogy érzékelni tudja, még most lesz egy sorozaton például a formáról, a zenei formákról. Amit ugye, ha ránézünk egy épületre, vagy egy festményre, mert rögtön látjuk a formát, meghaltunk egy darabot, a közönség nem nagyon tudja érzékelni, hogy forma, az úgy, hogy valahol a háttérben van, és most ilyen irányba is próbálom egy kicsit kinyitni a fülüket, fejüket, hogy hát még ezt is lehet élvezni egy bizonyos szint fölött. Hmm. És ez a harmadik, ez a Bartókoskodó, amit
no, igen.
Azért érdemes róla beszélni pár mondatot, mert van, aki fölkapja a fejét, hogy ja Istenem, Bartók, akkor na jó, arra már nem megyünk el, és ez ellenkezőleg ennek a műsornak a lényeg az az, hogy tulajdonképpen a Kárpát-medencei népzene hogy integrálódott bele az Európa, illetve a világnak a zenekultúrájába. Bartókkor, és hát valamennyit Kodárról is van benne szó, két fantasztikus nagy szerzőnk révén. Tehát ebben benne van a népzene gyűjtéstől kezdve a népzene feldolgozásig minden, olyan darabok, amik kimondottan kellemesek az ember fülének. Tehát pontosan ezt, hogy Bartókot is ebből az irányból lehet megközelíteni és megszeretni. És ugyanolyan játékos lesz ez a műsor is, mint a másik kettő volt.
Én biztos vagyok benne, és nyilván semmifajta zenei előképzettség nem kell, tehát nem csak olyan gyerekeket meg családokat vársz, akik komoly zene értők, vagy hangszene játszanak, de az lehet, hogy egy ilyen előadás meghozza a kedvét egy-egy fiatalabb hallgatónak, hogy hát a zeneiskola felé vegye az irányt. Nem tudom, van ilyen jellegű tapasztalatod esetleg, vagy visszajelzés?
Volt már erre példa, nagyon boldog lennék, de nekem elég egy olyan visszajelzés például, ezt még elmondom, ez egy tapasztalat. Az I.S. Gyula gimnáziumban Budaörsön tartottam egy előadást barokk zenéről, zenekari koncert volt, és az öltöző az a könyvtárban volt, és a könyvtár mellett akkor, hát ez már egy tizenéves történet, egy ilyen mobil internetállvány volt a könyvtár bejáratán. És amikor megyünk vissza a szereplés után, akkor azt láttam, hogy két ilyen rasztahajú srác ott áll az internetállvány előtt, és lelassítottam, és bekukucskáltam. És betűzve írták be a Handelnek a nevét. És azt mondtam magam, hogy Gábor, abba is hagyhatod, de ez volt az lényeg, ez az értelme. Tehát nekem ennyi elég, hogy valami elindul bennük, nem kell se zenésznek lenni, se állandóan klasszikus zenét hallgatni, csak elindul, hogy ne féljünk hallgatni ilyen zenét is, mert ebben is rengeteg érték van, ennyi a feladat.
Hát ez egész biztosan így van. Tehát akkor még egyszer Pesti Vigadó, március 22 és április 12, 10 óra 30 perces kezdettel. A Sinkovicsba vagytok, ugye? Jól emlékszem?
Így van, erre. Sinkovics teremben.
Sinkovics Imre kamaraszínpad, ami egy nagyon intim közeg. Nagyon klassz, azt hiszem, az akusztikája is, és akkor ott fogod a zongorával várni az érdeklődéket.
És jó, emelt a nézőtér, tehát mindenhonnan lehet látni a színpadot.
Még a kisebbeknek is.
Igen, így van.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Eckhard Gábor volt a vendégem, és akkor mindenkit kapacitáljunk, hogy menjen és hallgassa az előadásaidat, mert azok tényleg nagyon-nagyon izgalmasak. Én mindenképpen elmegyek, mert keresek valami kisebb gyereket, aki alibiből, mert az enyémek már ebből kinőttek sajnos, mármint a gyerekkor. És elmegyek. Köszönöm szépen még egyszer.
Szervusz. Nagyon szépen köszönöm, szervusz mindenkit.